ami megment, T-Rádió.
A műsor támogatja a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet. Önök a Szemben az Árral című kábítószer ellenes előadás sorozat következő műsorát hallják, amelyben megpróbáljuk a gondolkodó jogász szemüvegén keresztül megvizsgálni ezt a világot. Jó napot kívánok, Marosi Anta vagyok, a műsor gázigazdája. Vendégünk pedig Szabó Noémi, egykori bíró, ma ügyvéd. Simogatja a homlokát, miért?
Jó estét kívánok.
Nem kell simogatni semmit se. Nem félelme, hogy ennyire félelmetes, hogy a...
Hogy volt bíró?
Hogy volt bíró.
Az nem, az jó, azt jól esik hallani.
Azt mondta itt a műsor felvételét megelőzően, hogy legszívesebben Hollandiába vinnék ki a gyerekeket.
Hát ezzel a témával kapcsolatosan mindenképpen.
Minden nap belebeszél a mikrofonba.
Ja, ezzel a témával kapcsolatosan mindenképpen. Én jártam Hollandiában, Amsterdamban, gyakorlatilag láttam azt, hogy ott ugye engedélyezett a kábítószerfogyasztás, legalábbis bizonyos fajtái, és ott tulajdonképpen annak milyen brutális hatása van a fiatalokra. Tehát egész más képet fest Amsterdam utcája napközben, és egész más képet fest este.
Mesélj amikor... akkor, hogy mi a különbség?
Hát a kapualjak tele fiatalokkal, akik gyakorlatilag ott az utcán lövik magukat, és hát ha szabad naturálisnak lennem, akkor tényleg, ahogy a kábítószer hat rájuk, ahogy vizeletet nem tudnak tartani, összehányják magukat, kirabolják őket, mert hát azért vannak természetesen erre specializálódott emberek is, akik kihasználva ezt az állapotot visszaélnek ezeknek az embereknek a helyzetével. Én azt gondolom, hogy a mostani fiataloknak, 17-18 éveseknek ez egy jó túra lenne, tehát én tudom, hogy el kell vinni a mostani fiatalokat jó néhány magyarországi kultúrhelyre, ezeket végig kell járniuk, de miután aktualitása van a kábítószer fogyasztásnak, és hát ugye következményeként esetlegesen a függőségnek is, ez egy jó kirándulás lenne, természetesen ennek
jó,
vannak anyagi gátjai, de...
Ez egy speciális világ, ugye, mert ha jól gondolom, akkor ott a hidegháború időszakában döntötték el Amsterdam előjárói, hogy mit kéne csinálni, és akkor az egyik azt mondta, hogy engedjük meg a kábítószert, mert akkor kevesebb alkoholista lesz, nagyon sok alkoholista volt, kikötőváros, mit csináljanak, és akkor megengedték. És visszaszorult az alkoholisták száma valóban egy darabig, de aztán utána megduplázódott körülbelül, és viszont jól legalább lett, vagy 400 ezer kábítószer évező stabilan ebben a városban. De az egésznek az volt az alapja, hogy olyan mérhetetlen mennyiségben érkezett a kábítószer a kikötőbe, hogy tehetetlenek voltak a hatóságok. Mert az egyik oldalon lefoglalták a hajót tokkal vonóval, a másik oldalon bejött 13 hajó. És valóban egy ilyen áldatlan helyzetben jöttek az ötletek, hogy le kéne bombázni a kikötőt, meg stb., de hát ezek ilyen szélsőséges megoldások, és ezért döntöttek amellett, hogy akkor engedjük meg, mert hát, ha jól járunk vele, hát aztán nem jártak vele jól abszolút.
Én is azt tapasztaltam, tehát ugye csak egy turistának a tapasztalása ez, de gyakorlatilag tényleg romba dönti ezeket az embereket. Valami hihetetlen, hogy milyen rossz fényt vett szerintem arra a városra.
Ha már itt tartunk, hogy a kábítószer csempészettel indul ugye egy ilyen folyamat, és hogyha már szóba hozta Hollandiát, akkor ugye érdemes ugye ezekről a tengerjáró hajókról megemlékezni, amelyek méretetlen mennyiségű kábítószert hoznak. De ugye például a magyar jogszabályokban a büntetési tétele a kábítószer kereskedésnek szélsőségesen kiemelt esetben ugyanannyi, mint a fegyverkereskedelemnek. És én azon gondolkoztam, hogy ha egyszer a fegyverkereskedelemnél némileg van visszatartó hatása nyilván a várható büntetésnek, akkor kábítószernél miért nincs? Én tudom, hogy nincs annyi fegyver, de legalább akkora üzlet a fegyver, mint a kábítószer. És egyik oldalon működik ez a generális prevenció része, tehát hogy visszatartsuk a társadalmat, vagy legalábbis úgy látszik, vagy arra jobban ügyelünk, a hatóságok jobban figyelnek a fegyverre, mint a kábítószerre, vagy mi ennek az oka?
Én nem ebben látom az okot, de lehet, hogy rosszul látom. Én inkább a korosztálybeli különbségben látnám. Tehát abban, hogy kinek az eszköze, az egyik és a másik. Tehát a fegyvert nem 10 évesek és nem a 20-as évei elején járó emberek fogják kézbe, hanem azok, akik mondjuk valami egész más céllal, mondjuk eszmei, vagy politikai céllal, vagy egyszerűen csak nem is tudom, hogy őrültek, vagy valamilyen utasítást kapnak. A fiatalok viszont ezzel próbálnak maguknak valamilyen örömforrást megtalálni. Én inkább ebben látnám, tehát a korosztályban, nem feltétlenül abban.
Ön nem beszélhet arról, hogy korábban milyen ügyekben ítélkezett, ugye van egy ilyen belső szabályzat, meg van egy ilyen elvárás önnel szemben, de azért az érdekelne, hogy a kábítószeres ügyekkel foglalkozó bírák, azok mennyire kell, hogy ismerjék a kábítószerek világát. Én úgy emlékszem, hogy valamikor a 70-es, 80-as, 90-es években például a marihuanánál egyetlen egy dolog számított, hogy mennyi a THC tartalma annak a szernek. És ezen kívül olyan sok mindent nem vett figyelembe a bíró.
Most már követni se tudjuk, szinte. Tehát gyakorlatilag annyi új anyag jelenik meg a piacon, hogy tényleg követhetetlen. Szerintem egy fiatal, aki oda kerül a bíró elé, vagy a rendőrségen, vele szemben eljárás lesz, azt szerintem jobban tudja, hogy milyen hatóanyagtartalma volt egy adott szernek, amit ő bevett.
Akkor a bíró minek alapján dönt?
Hát szakértői vélemény. Ennyi? Alapvetően igen.
A bíró nem követelmény, vagy nem lehetne követelmény az, hogy ismerje meg, hogy miféle romboló hatása van a kábítószernek a szervezetben?
Én azt gondolom, hogy egy jó szakértői vélemény ebben is segít. Tehát az nem csak azt tárja fel, tehát nem csak egy vegyész szakértői vélemény, hanem pszichológus szakértői vélemény, és a kettő együtt az, ami segít
én mindenképpen. Én most arra gondolok, hogy nem véletlenül hoztam szóba, ugye nekünk van egy előadásunk a drogokról másképpen, amivel járjuk az országot, ahol mi azt mutatjuk meg, hogy konkrétan melyik része megy tönkre az agynak a kábítószerfogyasztás következtében. És ugye a bíróságon volt egy próbálkozásunk nekünk, működő bíráknak nem járultak hozzá az ilyen jellegű továbbképzéséhez, de fogalmazóknak, titkároknak, tehát akik a bíróság előszobájában vannak, mint hivatás előszobája, azoknak igen. És akkor gondolkoztunk el azon, hogy vajon miért nem, hiszen aki a napi gyakorlatban találkozik, vagy a bírók már annyira mindent tudnak, vagy megsértődtek volna a bírák, hogyha megmutatjuk, hogy az a díler, akinek az ügyében tetszik ítélkezni, az azzal a cselekménnyel, amit ő véghez visz, ezt meg ezt csinálja a fiatalok agyába. Vagy nem szabad ennyire szubjektíven?
Szerintem nem szabad ennyire szubjektíven, és inkább ezt megint csak egy másik oldalról közelíteném meg. Ugye egy bírónak nem az a fontos, hogy az a, és ez szó jó értelmében véve nem fontos az, hogy mi történik a fiatallal, ugyanis hát ugye fogyasztani lehet. Idézőjebe mondanám ezt. Tehát ezt nem bünteti a törvény. Alapvetően fókuszálni a dílerre kell, és azért az a jellemző, hogy a dílerek azok nem fogyasztók. Tehát azok teljesen távol tartják magukat ettől a világtól, azok már olyan szempontból, hogy ők tényleg nem lövik magukat, nem szívnak, teljesen tiszta a tudatuk, tehát őket semmi más nem motiválja, mint a pénz. Éppen ezért nekem, mint bírónak nem az a célom, hogy én azt tudjam, sajnos, biztos ennek is kellene lennie, de elsőlegesen nem az a szempont, hogy azt tudjam, hogy az a fiatal, aki egyébként használhatja, abban milyen károkat okoz, mert
hát,
azok nem annyira kerülnek
oda. Hogy ne lenne fontos? Hát az, aki teríti a kábítószert, az tömegével...
De arra le kell csapni a szó jó értelmébe véve a törvény teljes szigorával.
Igen, csak a törvény teljes szigora nem tárgya. Tehát én az ítélet kiszabásánál érezném fontosnak azt, hogy tudja a bíró, hogy amit az ember csinál, az X mennyiségű fiatalnak az agyában teszi tönkre azt a nagyon fontos központot, egy örömközpontról beszélünk, amitől elviselhető és élvezhető az élet, és ezt tönkre teszi. És emellett persze, termesztett a padláson 22 kiló marihuánát, tehát nyilván neki is utána értékesítette, ennek biztos, hogy megvan a törvényben meghatározott büntetése, de emellett pluszban még ott van az, hogy ez elevenen gyilkolja meg az embereket.
Ebben teljesen igaza van, de azért egy picit én azt gondolom, hogy itt nem csak a dílernek van felelőssége, valahol felelőssége van a szülői háttérnek, valahol felelőssége van az iskolának is, tehát egy kompletten kell nézni ezt a kérdést, nem csak a díler oldaláról kell nézni.
Most onnan indultunk, hogy mivel lehetne visszatartani a kábítószer fogyasztását. Szerintem
abszolút a fiatalokat oktatással.
Hogy szigorúan
előadásokkal.
Mintetni. Hát maga mondja, hogy ma már olyan mennyiségben és mértékben uralja a magyar társadalmat a kábítószer, hogy akkor ebből az derül, hogy nem mentünk semmire az előadásokkal. Tehát akkor az nem egy jó megoldás. Vagy vagy nem egy teljes megoldás, mert sokan voltak, akik az előadások ellenére hozzányúltak a kábítószerhez.
De ennek csak az oka, hogy nem elegend az előadás mennyisége?
Nem, az oka, hogy nem elég, hogy nem jó a büntetési rendszer.
Vagy nem olyan a társadalmi és a gazdasági környezet, ami segíti őket ahhoz, hogy más irányba forduljanak. Tehát milyen alternatíva van egy fiatalnak, aki mondjuk nem sportol, nincsenek ilyen sportkörök, nem, hogy mondják ezeket.
Egyesületek.
Igen, nincsenek már egyesületek, nincsenek olyan nyári táborok, ahova el lehetne őket vinni szervezetten akár. Gyakorlatilag az iskolákban is mi azt látjuk, legalábbis én ugye fiatalkorokat is tárgyaltam, azt lehetett látni, egyre rosszabb volt a helyzet, tulajdonképpen annyira leterheltek voltak a pedagógusok, hogy délután már egyáltalán nem foglalkoztak a diákokkal, azzal, hogy közösséget kovácsoljanak belőlük. Tényleg pingpongasztalon ülnek a gyerekek.
Jó, akkor
tehát akkor kevés az előadás. Tehát egy előadás önmagában nem elég. Ez szerintem valóban egy komplex probléma, amit meg kell oldani, és amire oda kell figyelni a szülőnek, az iskolának, a társadalomnak, a gazdaságnak.
Nem tudom, hogy hány évben, hát a rendszerváltás óta.
Szerintem elszegényedtek az emberek. És ez az egyetlen
forrás. Annyira nem szegényedtek, hogy megvegye a kábítószert.
Bűncselekményeket követnek el, a legtöbb. És abból fedezi a következő adagot. Tehát az nyilvánvaló volt, ugye nincsenek erre külön statisztikák, de az egyértelmű volt, hogy hány olyan bűncselekménynek a száma emelkedett meg, vagy olyan elleni bűncselekménynek a száma, amelyiknek a hátterében kifejezetten az állt, hogy a kábítószer adagot meg tudja szerezni. Tehát ha már felmerült a rendőrökben, vagy a nyomozóhatóságban a gyanú arra, hogy esetleg azért követett egy lopást. Beszéljünk a gyógyszertári recepteknek a hamisítására. Azok mind ide tartoztak, közokirat hamisítást. Látszólag nincs is köze egy kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény, szerintem, dehogy nem, van hozzá. Lopások, egymástól a telefonoknak az elvétel, eladom 8000 forintért, nem tudom, 50-60 ezer forintos telefont. Nem azért, mert nekem arra szükségem van, azért van rá szükségem, mert meg kell vennem a következő adagot.
Na jó, de akkor most én értem, hogy az előadások számával lehetne, de a büntetések szigorításával látom én. Maga szerint az nem elég. Vagy jó, önmagában nem lenne elég?
Szerintem nem. Nem. Tehát az elmúlt években is voltak más.
Miért alakult így a jogszabály, hogy megengedi a fogyasztást?
Hát ezért lobbizta a különféle társadalmi szervezetek rengeteget, és hát végül is keresztül nyomták a parlamenten, nem tudok jobb szót használni erre, mert végül is ott hozzák a törvényeinket, vagy ott hozzák meg ezeket a döntéseket. Picit kinyílt a világ, internetvilága, megismerték a fiatalok. Valószínűleg, akik ezt a döntést meghozták, azok lehet, hogy úgy gondolkodtak, hogy kordában lehet ezt tartani, vagy kézben lehet ezt tartani, ezt a dolgot. Arra nem számítottak, hogy nem. Hát és ugye, mint tudjuk, tényleg tranzit országban most már gyakorlatilag olyan országgá váltunk, ahova hozzák a kábítószert. Mert már nálunk is rá igény és kereslet.
A lobbizás kapcsán ugye mondta, hogy különböző szervezetek, akkor ez azt is jelenti, hogy lehettek olyan szervezetek, amelyek a kábítószer terjesztése mellett tették le a voksukat?
Abszolút, de hát ennek volt olyan politikai szervezet, ami nem is csinált ebből titkot, tehát biztos mondhatom, tehát az a Szabad Demokraták Szövetség az gyakorlatilag abszolút emellett volt. Tehát liberalizálni a kábítószerfogyasztást. Tulajdonképpen ők azok, én azt gondolnám, akik emellett olyan sokáig mindenfelé kampányoltak, hogy ez a végeredmény. Ez nem volt titok. És mellettük sorakoztak fel azok a szervezetek. Nyilván egy politikai háttérrel, egy politikai akarattal a parlamentben voltak, ez viszonylag könnyű volt ezt keresztül vinni.
Üdvözlöm, érintem, nem mutatom, nem emlékeztetem, nem kutatom, nem zavarom, csak figyelem, belefeledkezem, vele utazom. Nem sürgetem, nem várom, nem bántom és nem sajnálom, ha nem sajnáltatom magam, a magam adom, megadom neki, megadom magam, de nem. Felkavarodom, megálmodom, belelátom, megkövetem, megkövetelem, megszelidítem, megfánom, meggyújtom, eloltom, meggyújtom, eloltom, megoltam azon, elragadom, elragadtatom magam, magam adom, megadom, megadom, neki megadom magam, neki megadom magam. Utazom a kínálom, komálom, imádom. Megszállom, megbabonázom, ha megbabonáztatom magam, a magam adom. Megadom, megadom, neki megadom magam. Neki megadom magam. Neki megadom magam.
Ami életre kell. T-Rádió.
Szabó Noémivel beszélgetünk, az egykori bíróval, az ügyvéddel, a kábítószerek kapcsán természetesen a jogi hátterekről szeretnénk itten szót váltani, és ugye hát az anya is kibújt a vendégből, amikor ugye azt mondta az előző rész első néhány percében, hogy szíve szerint elvinné Amsterdamba, a kikötővárosba a magyar fiatalokat, hogy nézzék meg, mi a különbség a nappali konszolidált környezet és az esti kevésbé konszolidált környezet között. Na most az a kérdés jött elő bennem, hogy akkor ügyvéd lett most már ön. Ön tudna védeni egy kábítószer élvezőt? Vagy egy kábítószer kereskedőt?
Hát bontsuk ketté, a kábítószer élvezőt, azt valószínűleg igen, a kereskedőt az biztos vagyok benne, hogy nem. Tehát az én erkölcsi normáim szerint ez elképzelhetetlen, tehát tudom, hogy az ügyvédi eskü szerint, és azt szerint, hogy, hogy mindenkinek jár a védelem, hogy ilyen helyzet elé állítana a sors, akkor ezt meg kéne oldanom, de biztos, hogy nem szívvel lélekkel tenném.
Mert hogy?
Mert mint magánembernek is, nem csak mint jogásznak az a véleményem, hogy valóban felelősségük azért van ezeknek a dílereknek. Mint ahogy mondtam a korábbiakban, tehát ő az, aki teljesen tiszta tudattal árulja ezt a kábítószert, és látja azokat a gyakorlatilag már emberi roncsként előtte megjelenő személyeket.
akiktől simán elveszi a pénzt.
Igen, igen.
Odaadja
igen,
az adagot, igen. Beül a Audiba és elmegy.
Vagy bármilyen autóba és elmegy, igen. Uh-huh. Tehát, hogy azt látni, hogy semmilyen kontroll nincs ezekben az emberekben már. Tehát csak a pénz az istenük.
És a kábítószer élvezőknél ott pedig
hát
simán.
Ott viszont alapvetően igen, hát ott az, hogy valamilyen okból kifolyólag rászokott. Ott nagyon fontos szerintem megnézni a hátteret, hogy vajon miért? Miért jut el egy ember odáig, hogy azt keresse, egy ilyen örömforrás keressen?
Menjünk bele a bírói bőrébe önnek, nem is olyan régen, még ugye ott ült a pulpituson. Ha egy ügyvéd elmesélte volna a sanyarú gyermekkorát a kábítószer fogyasztónak, figyelembe vette volna?
Én azt gondolom, hogy kell, figyelembe is kell venni. Tehát, hogy mik vezetnek oda. Egy bíró számára sosem egy ügy az, ami előtte van, hanem az egy ember, vagy 20 ember, vagy
a bíró már eldönti fejbe. Elolvassa, beteszi a fiókba.
Az nem már, hogy a döntés után? Vagy
nem,
amikor
előtte.
Felkészül?
Aha.
Az csak egy alap a felkészülés. Kell látni az embert. Ezért vannak viszonylag könnyebb helyzetben, legalábbis az én álláspontom szerint az elsőfokú bírók, akik face-to-face szemtől szembe állnak.
Tehát nem csak papírokból
ítélkeznek. Igen, 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 igen. Tehát itt látni lehet a fizikai romlást, a tekintetet, sok mindent. Tehát aki összeesik a tárgyalóteremben, bilincsben hozzák, de gyakorlatilag képtelen uralkodni önmagán, a reszketésén, a remegésén, tehát az sajnálatra méltó kifejezetten, és azon segíteni kell valamilyen formában. Nem feltétlenül, ahogy az előbb mondta, a büntetés szigorításával. Mert hát azért lássuk be, vannak olyan emberek, most külön választottam azokat, akik ugye fogyasztók, és azokat, akik dílerek. Van olyan is, aki úgy keveredik dílerként egy bíró elé, hogy alapvetően azért dílerkedik, hogy a saját adagja meglegyen. Tehát ez egy ilyen köztes
jó, de azt mondja,
állapot.
Hogy kevés az a díler, aki maga is fogyaszt.
Igen, 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 de azért van ilyen is.
Sajnálom, hogy Takács Gáspár nincs itt, aki ugye szakértő, talán találkozott vele, vagy nem tudom. Pszichoterapeuta a Merényi Kórházban dolgozik. Ebben a műsorsorozatban többször is vendég volt, meg talán még lesz is, pláne most, hogy ezt a témát felhozta a következő műsorban, biztos, hogy beszélgetünk a kábítószer elvonó kúráról és azoknak a lehetőségeiről, esélyeiről, amit ezek a kúrák nyújtanak. Mert én azt gondolom, hogy nem lehet leszokni erről.
Én láttam ilyet is, olyat is, borzasztó hosszú idő valóban, amíg valaki teljesen tiszta lesz, ugye azt szokták mondani,
meg annyira leépül már a személyiség, nem épül le a személyiség. Meg azok a problémák, hát akkor tessék, akkor a saját gondolataival, akkor tessék, akkor erre válaszoljon, a saját gondolataival szeretném legyőzni. Hát azt mondta, hogy vannak, tehát elszegényedett társadalomról beszélünk,
igen.
Stb. De ezek a,
de lehet célt adni
a kiváltó okok, de a kiváltó okok ugyanúgy megmaradnak, a siválság.
De hogyha egy olyan oldalról nézzük meg, hogy például azok a gyerekek, akiket eldobnak a szülők, van közöttük olyan, aki ugyanezen az úton jár, és van olyan, aki utána, mint a családapa lesz, és úgy éli az életét, mert látja a negatívumot. Tehát ez nagyon személyiségfüggő, hogy valaki mennyire erős, mennyire tudja felmérni azt, hogy mi történt vele, hogy az jó irány vagy rossz irány, és hogy attól az iránytól el akar fordulni. Ha erős személyiség, és van elég segítség, akkor jó irányba tud fordulni.
Maga büntetni a szülőket? Azt mondta, hogy a szülők sok mindenről tehetnek.
Hát kifejezetten büntetni, ez egy jó kérdés. Biztos, hogy tennék a büntető eljárás egy olyan részt, ahol nagyon komolyan vizsgálnák az ő felelősségüket. Azt nem biztos, hogy azt mondanám, hogy ítéletet is, vagy varasztaló ítéletet is kell hozni velük szemben, de legyen a büntető eljárásoknak egy olyan része, akár a mediáció keretében, ahol igenis őket is bevonják abba, hogy a gyerek vajon miért jutott ide.
Mire mennék
lehet,
vele?
Hogy igen, pont ezt mire akartam mondani, lehet, hogy idealizmus ez a részemről, fogalmam sincs, hogyha egy gyerek valahova eljut, akkor annak nyilván oka van. Tehát az, hogy nem figyelnek oda a szülők esetleg. A pénzzel nem lehet megoldani mindent. Tehát az előbb azt mondtuk, hogy elszegényedik a társadalom. Lehet ez az egyik oldal, illetve az olló kinyílása. A nagyon gazdagok, akik meg azért nem foglalkoznak a gyerekkel, mert azt gondolják, hogy megoldott a probléma azzal, hogy X pénzt odadok neki, vagy hogy számolatlanul áll otthon a pénz.
Tehát, és mondjuk a nagyon gazdagnál nem érvényes az sem, hogy nem annyira sivár az élete, hogy nem
de tudom. Én azt gondolom, hogy annak azért igen? Nagyon sivár az élete. De ez csak az én szubjektív véleményem.
Hát ott sík venni kábítószert.
Na de biztos, hogy kábítószerre kell költeni azt a mennyiségű pénzt, vagy
hát
azt a pénzt.
Nem tudom, mire kell
költeni. Tehát azért mondom, hogy tehát tulajdonképpen sivár az élete mégiscsak, mert igazából nem építő jellegű, a gyerekét építő dolgokra költi. Tehát nem, azt mondtam, hogy Mozart koncertre kell venni.
Jön a hétvége, toljunk föl egy csíkot, vagy kettőt. Ez a sikk. Vagy akkor ítélkezzünk úgy, hogy szegény és gazdag?
Nem feltétlenül. Tehát nem, azért mondom, hogy nem ennek kéne lenni az elválasztójelnek, hanem annak, hogy vajon azok a szülők tényleg mennyire foglalkoznak a gyerekkel. De hogy ítéletet hozni velük szemben, hát azt szerintem messzire vinne.
Azért azt tudja, hogy nem tudott egy normális megoldást ajánlani semmire sem.
Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem, de azt látom egyébként, hogy maguk azok a szervezetek is, akik tulajdonképpen most azzal foglalkoznak, hogy valamilyen formában segítsék a fiatalokat, eltereljék a kábítószer irányából, ők maguk is, legalábbis mi azt tapasztaltuk, azt mondják, hogy igazából egyik sem jó megoldás. Tehát nem jó a... nem akarom mondani nevét a gyógyszernek, mert tulajdonképpen azt mondják, hogy jó, tulajdonképpen az is egy ópiát származék, és ahhoz is hozzá lehet szokni.
Ja, hogy amikor kiváltjuk, tehát a
igen, tehát az sem jó. Azt mondják, hogy nem jó a igazából a TENE elnevezésű program. Nem jó a...
A TENE az mi?
Alapvetően azt próbálja a fiataloknak bebizonyítani, hogy a sporton keresztül lehet boldogulniuk. Tehát ez kifejezetten a sport és az egészség irányába
hát,
megy
el. Hát, ha a sportban lenne karrier lehetőség, biztos. De ez nem Harlem, ahol mit tudom, mert jól öklözöm, akkor előbb-utóbb Amerikában lehetek egy ökölvívó bajnok.
Nem is kell ökölvívó bajnoknak lenni, na de hogyha azt érzi egy fiatal, hogy tartozhat egy társasághoz, most nem olyan régen hallottam, de nem is tudom, hogy melyik városban ez a pap, aki a gördeszka pályát elkészített. Ja. Tehát ez nagyon jó, vagy van olyan másik városban, ahol éjszaka pingpongozhatnak a fiatalok, igen. Ahol gyakorlatilag fel se tűnik otthon a szülőknek, hogy a gyerek nincs otthon. De nem fog elmenni lopni, betörni, hanem be fog menni pingpongozni a haverjaival ebbe a, nem tudom, a templomnak a segrestjébe, vagy hova.
Valami lakóterepnek a
az olyan is van, olyan is van. Tehát ezek nagyon jó megoldások, csak igazából egy szűk réteget tudnak csak, nem is réteget, egy szűk kört tudnak csak megfogni. Helyi jó. Kezdeményezések, inkább azt mondanám.
Jó dolog egy bírónak kábítószer ügyel foglalkozni.
Hát kell vele foglalkozni
azt
mindenképpen.
Kell,
de ezt most nem értem ezt a kérdést
úgy,
akkor.
Úgyhogy vajon a bíró az hogy lán, az hogy érzi? Megkapja a dossziét, rá van írva a kábítószerre, a visszaélés, és akkor már eleve kiúlik a haja. Vagy vannak külön kábítószeres ügyre szakosodott bírók,
persze, akik, hát vannak olyan bírók,
akik
kifejezetten...
ezt a témát.
Igen, vannak olyan, te persze, tehát valamilyen fajta
szakosodás
van. Az valami
küldetés a bírákban?
Hát csak annyira, mint egy fiatalkorok ügyét tárgyalni bármilyen más ügyet. Vagy egy kiskorú veszélyeztetését, ahol megint csak mélyre kell lásni szülői hátteret és... egyebeket.
Na jó,
én nem gondolnám, hogy ettől kihullik az embernek a haja, hogy önfogalmazott. Az biztos, legalábbis én úgy gondolom, hogy akinek van már gyermeke, az egészen másképp áll egy ilyen témához, mint az, akinek nincs. Mm-hmm. Lehet, hogy másképp áll hozzá egy férfi, és másképpen áll hozzá egy nő emocionálisan, vagy a másik észérvekkel. Mások vagyunk, de emberek vagyunk ettől függetlenül mindannyian. Tehát mindenki másképp értékel. De beleképzeli egy picit magát abba a helyzetbe. De ez minden egyes esetben így van. Tehát ez nem csak a kábítószeres ügyekre, persze. Hanem a sértett helyzetébe egy picit bele kell képzelni magunkat, és alapvetően egy fogyasztó itt azért lehet úgy értékelni, hogy egy sértett. Mm-hmm.
Jó, de akkor viszont menjünk amellett, vagy annak mentén, amit itt felvetett, hogy menném mélyebb rásni. De menném mélyebb rások, annál inkább látom azokat a megoldhatatlan részleteit egy-egy ügynek, amire nincs jogszabály, nincs társadalmi szervezet, aki segítene, meg egyáltalán semmi nincs. Érted, hogy mit mondok?
Hát, de konkrétan mire gondol? Tehát, értem, hogy mit mond, csak hogy konkrétan
tehát,
melyik
tehát
az a,
menné,
mi lenne az
menné,
a részlet?
Mennél inkább mélyebb rások, annál inkább látom, hogy egy lehetetlen családi előzmény volt, hogy volt 12 gyerek, apa nem érdeklődött a gyerekek iránt, az anya belerokkant ebbe a hülyeségbe, ideje korán meghalt, a gyerekeket ez nevelte, az nevelte, és akkor belesodródtak ebbe az őrületbe, és oké. De ugye ez egy sor olyan problémát is megvilágít, ami miatt még sok mindenki más lesz kábítószerélvező, és nem tudunk rajta segíteni.
Igen.
Mert nincsen megoldás arra, hogyha meghal az anyám, akkor olyan helyre kerüljek. vagy csak olyan helyre kerüljek, ahol simán meg tudom oldani az életemet, legalább addig, amíg felnövök.
Ebben igaza van, de abszolút, ebben igaza van, de hogy visszakanyarodjak Hollandiához, ugye én az előbb azt mondtam, de lehet, hogy balgaság volt a részemről, hogy elszegényedik a társadalom, és ez az oka. Nem biztos, hogy csak ez az oka, mert mondjuk egy holland társadalom azért mégiscsak gazdaságilag fejlettebb, mint Magyarország, és ott viszont ugye részben az engedélynek, részben amiatt, hogy engedélyezik, mégis azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen elszaporodott kábítószerfogyasztás, vagy a függőség. Tehát összetett kérdés, az biztos.
De tudna valami konstruktívabb dolgot is összeszedni, de végére, mert ez elég ilyen sablon, összetett kérdés.
Hogy mi az, ami megoldást jelenthetne? Uh-huh.
Jogilag. Maga jogba érte le az életét, meg szerintem még abba is fogja.
Azért vagyok nehéz helyzetben, mert alapvetően a kábítószerrel kapcsolatos büntetések, illetve büntetési tételek, törvényi tényállások, azok a kiemelt társadalmi bűncselek, vagy kiemelt súlyú társadalmi bűncselekmények, társadalmi elleni bűncselekmények kategóriájába tartozik. Tehát ha jól megnézem a büntetési tételnek a tólik határát, akkor ezt meghaladóan igazából már csak az életellenes bűncselekményeknek az alapesetei vannak. Tehát ön szerint egészen eltolni odáig?
És mégsem működik.
Igen, és megkérdezik, hogy ugye megkérdezheti erre azt, hogy miért nem működik. Talán hát azért nem, mert egyszerűen még mindig nem fogják fel az emberek, hogy igen, ennek lehet az a végeredménye, hogy elveszti az életét, abba, vagy elveszti a...
Hát vagy abba bíznak, hogy nem buknak le.
Én most nem így értem, hanem hogy mondjuk egy életellenes cselekménynél ugye meghal valaki, vagy olyan helyzetbe kerül, hogy tényleg maradandó fogyatékossága lesz. Egy kábítószerfogyasztónál, amikor elkezdi, akkor nem látja előre ezt a folyamatot, hogy ennek lehet ez a végeredménye. Valószínűleg a legtöbben, ahogy ön mondta, abban bíznak, hogy ők le tudnak hogy állni, hogy vannak erőanyag annyira erősek, hogy ők különbek. Ugye nyilván ennek is van fokozata, hogy valaki csak fogyasztó, vagy hozzászokik, vagy függő.
És akkor előjön az, ami a kedvenc esző paripánk a Balogh doktorról, aki most hogy? Nem tud itt lenni ebben a műsorban. Hogy, és vannak a példák, tehát azért egy... És Tol Buci, akit kábítószer miatt ítéltek el, tehát itt most semmiféle titkot nem sértünk meg ezzel, az vajon mire jó példa? Nekem azért jó példa, túl lehet élni. Tehát nem ment bele tönkre, nem remegnek a lábai, tehát egy stram kiállású valaki, aki ugyanúgy színész, mint előtte volt, tehát mi az, ami változott az ő életébe? Tehát érti a problémát?
Persze.
Hogy ezek az esetek, ezek mind olyanok, amik a fiatalokban...
Igen, de azért ne felejtsük el, hogy az ő esete az azért különleges, mert neki már volt egyfajta egzisztenciája, ő azért már országos szinten ismert volt, és egy nagyon tehetséges ember. Tehát azok, akik
és fiatal... maga ugyanezt így végig gondolná, hogyha bíró lenne? De tehetség. Mutka láttam a Bucit a Nemzetibe, nagyon ott volt, az nagyon oda tette.
Nem, én most nem erre gondolok, hanem arra, hogy nem biztos, hogy azok a fiatalok ugyanezzel a tehetséggel, ugyanezek az ambíciókkal megáldottak.
De nem is érdekli a fiatalt. A fiatalt egy dolog érdekli.
Nekünk éppen erről van szó, hogy nekünk... De éppen ezért mondom, hogy ezért van nekünk felelősségünk, hogy megmutatni nekik, hogy nem a Tol Bucit kell megmutatni szerintem, hogy ő túléli, vagy hogy ő milyen formában éli most az életét, hanem azt, hogy...
Akkor
hogy...
maga a megelőzést favorizálná. Ja,
abszolút.
Ha jól
abszolút.
Értem.
Abszolút. Abszolút.
Tehát nem jog, az már csak egy végső
abszolút.
Valami.
Hát az csak egy eszköz.
Valaminek a végén.
Igen. Igen. Abszolút. Abszolút.
És az megoldás, hogy a fogyasztót nem büntetem? Ha ő beleegyezik abba, hogy elmegy, leszokik, stb.
Szerintem nem. De hát ez jelenleg, amit alkalmaznunk kell. Nem, én azt gondolom, hogy óriási felelőssége van annak az embernek is. Mert otthon, mindig arra hivatkoznak ezek a szervezetek, hogy de hát otthon fogyasztja. Igen, otthon fogyasztja, aztán elkábul, felteszi a kávét, megnyitja a gázcsapot, csak éppen nem...
Gyújtja
meg. És mondjuk egy 15-es bérház elszámít a győzelmi zászló, és lesz nem tudom hány halott. Ez nagyon messze visz, tudom, de hát azért, tehát az, hogy otthon fogyaszt, azért az nem feltétlenül azt jelenti, hogy az csak önmagára nézve veszélyes.
Just just one place you can say it's all the same. You may feel hatred to souls. We can show it's no way to go. This is the sound of our hearts. If you listen, this is the seal from above. And it can sing all. This is a fever they can't take away. And this is the sound of, the sound of, the sound of our hearts. The sound of our hearts. The sound.
T-Rádió. Barát a bajban.
Azt mondja nekem itt a vendég Szabó Noémi, hogy volt arra példa, jó példa, hogy ki lehet egy gyógyulni a kábítószerből, de ugye akkor megint csak visszakanyarodtunk ahhoz, amit én mondtam, hogy kevésnek adatik meg, hogy ki gyógyuljon, mert ő nagyon sokba került. Azt mondja, hogy 3 évig kezeltek valakit.
Igen. Tehát az utolsó fogyasztás után 3 évig kezelték, és gyakorlatilag, ahogy én ott beszélgettem a családdal, azt az információt kapták, hogy még legalább 8 év, amíg pszichikailag is függő. Tehát még azért nekik nem csak azt a 3 évet kellett végigválni, hogy fizikailag már neki válni a szert az illető, hanem hogy még évek kellettek ahhoz, hogy már pszichikailag is úgy érezzék, elengedhetik bárhova, bármikor, mert ő nem fog már ehhez az eszközhöz nyúlni.
Na látja.
Tehát akkor megvolt a háttér.
Jó, de akkor persze...
És nem a felelősségre vonás, tehát nem a büntető a eszközével sújtottak le. Visszakanyarodva ahhoz, hogy prevenció.
Jó, csak hát így a családnak a vagyona szerintem ráment erre a 3 éves őrületre, és akkor ott tartunk,
akkor hogy... Akkor is ráment volna a vagyona a családnak, hogyha viszont folyamatosan lopja otthonról mondjuk az ékszereket és értékesíti.
Az rendben van, de a csepeli munkanélküli gyerekért ki fog elkölteni annyi pénzt, hogy 3 évig kezeljék egy ilyen helyen. Tehát a jó példa is csak azoknak jó, akik
tudnak élni
a lehetőségekkel. Na pontosan
akkor viszont nincs más eszköz, mint a jognak az eszköze, és akkor teljes szigorral lesújtani a fogyasztóra is. Tehát ez jó megoldás?
Hát hogy egy komplett társadalmat lehet meggyilkolni ezzel a hülyeséggel, ezzel a kábítószerrel.
Igen, de azért kérdezem, hogy akkor viszont töltsük meg a börtönöket, vagy mit csináljunk? Tehát azért kérdezem öntől vissza, mert azt mondta, hogy akkor szigorítsuk a büntetést. Ez megoldás?
Igen, én azt mondom, hogy aki kábítószert behoz és elad,
oké, a függő. Vagy micsoda, bocsánat, a díler. Na de és a fogyasztó? Mit csinálunk a fogyasztóval? Nincs kinek adni?
A fogyasztó az bemegy a Zahér Gáborhoz, és abba adja a fogyasztást, így úgy, amúgy, valahogyan. Ha nem hagyja abba, akkor sincs más megoldás, mert nem jön be a kábítószer. Persze mindig lesz, aki megpróbálja majd, hogy ő akkor kijátsza majd a rendőrséget, és akkor ő majd terjeszt, de alapvetően olyan mérhetetlen súlyú büntetések lennének mondjuk az én elképzelésem szerint kirántásba helyezve, vagy eszébe nem jutna.
Akkor hogy kérdezzem azt vissza, hogy miért van az, hogy gyakorlatilag, hogyha azt mondjuk, hogy igenis a büntetőjog eszközeit kell alkalmazni, nem látni razziákat, vagy elvétve hétvégi szórakozó helyeken.
Ez már érdekes. De vajon, akkor nézzük meg ezt is, hogy vajon el kell menni a szórakozó helyre, vagy inkább azzal kéne foglalkozni, hogy a szórakozó helyre kiviszi, mikor viszi, és akkor visszafelé fölgöngyölíteni Kolumbiáig az egész szálat.
Hát már egy szórakozó helyen is azért alapvetően jó lenne, azt mondom, jó, hát a diszkós, hogy a csúcsot, de...
A diszkósnál lehet venni, vagy a portásnál lehet venni, vagy nem tudom, minden szórakozó helyen meg, vagy kinél lehet venni.
De nem kis mennyiséget, tehát ott azért óriási hálózatok vannak.
Hát persze.
Hát azért mondom, hogy hát, ha erre, hát erre ezért, le tudunk
ezért nem
sújtani.
Érdemes bemenni a kis mennyiség miatt.
Ezt most nem érdemes, hogy nem érdemes
a szórakozó helyre. Hát ja. Mindenkinél van egy gram kész, és nem fogja megmondani, hogy honnan.
És akkor visszakanyarodunk oda, hogy akkor a fogyasztót is büntetni?
Hát én azt mondom, hogy igen. Uh-huh. Mint hogy büntetik egyébként, ha ellopja a pénzt otthonról, akkor...
Akkor az is megbüntetik, igen.
Igen, csak én ott azt csinálnám, hogy minősítő körülménynek venném, minősítő körülményként értékelném, hogy kábítószerrel lopta el a pénzt. Tehát nem azért lopta el a pénzt, mert nem volt mit enni a munkahelyén a kolléganőjétől, nem azért lopta el a pénztárcát, mert éhes volt, hanem azért, mert lerohant és vett egy adagot magának. Hát csak különbséget kéne tenni ebbe az ügybe.
Azért nehéz kérdés ez, mert hogyha más bűncselekményekkel hasonlítja össze azt, hogy különbséget tenni, akkor erre már voltak próbálkozások, például az emberölésnél, ugye egy időszakban, amikor azt mondták, hogy a csecsemő ölése, vagy egy felnőtt ember megölése, és aztán azt mondta, hogy ez kisöpörte a gyakorlat, és azt mondta, hogy nem, ember. Tehát ez ugyanígy vissza lehet védni a lopott,
jó, de
akkor
hát,
lopott.
Jó, de igen, csak ott a csecsemőnél azért az bejátszik a büntetésbe, hogy... Az anyát nem szokták olyan súlyosan elítélni, mint hogyha embert
akkor
tölt
tessék,
volna.
Igen.
Igen, viszont az egész életén végighúzódó lelkismert fordulás az egy nagyon nagy büntetés.
Akkor
az,
viszont...
nagyobb, az nagyobb büntetés, mint a magáltal kiosztott egy vagy két év.
Igen, de akkor, hát ha olyan, de erre akkor azt mondom, hogy akkor lehet, hogy ezért kéne bevonni a szülőket egy büntető eljárásba. Mert akkor legyen a szülő érezze a felelősségét ennek.
De hát a szülő ettől fog érezni felelősségét.
Lehet, hogy igen. Lehet, hogy lesz nagyon sok van, akinek fogalma nincs arra, hogy a gyereke mit csinál.
Hát azért, mert nem figyel oda. És azért oda fog majd figyelni, mert azt fogja mondani majd egy törvény, hogy ha anyaként nem veszed
nem
észre...
Nem azért, mert azt fogja mondani egy törvény, hanem azért, mert látni fogja, hogy tényleg mit okoz a gyerekénél. Tehát szenvedni a gyerekét, nem biztos, hogy akar lelátni.
Tudja, hogy voltunk egy iskolában, ahol... Gyerekeknek tartottunk napközben kábítószeres előadást, és szülőknek volt tervezve az esti. Egyetlen egy szülő nem jött el.
Valószínűleg azért, mert...
Pedig széles körben meg volt hirdetve.
Igen, de én azt gondolom, hogy ez a korosztály már, tehát visszatérve, tehát a tizenévesek, huszonévesek, tehát akik az ő szüleik, azokat nem érintette a kábítószer. Aki az én korosztályom, tehát nem, mi nem találkoztunk ezzel. Nem is nagyon beszéltek akkor még erről, még az egyetemen se tanultunk róla, csak éppen, hogy jaj, hát külföldön van, létezik. Elhallgatták, eltitkolták. Tehát ezek az emberek szerintem nem is gondolják azt, hogy a gyerekeik milyen veszélyeknek vannak kitéve. És ha viszont látná a gyerekét,
na
mondjuk
kezelés
közben...
Na de hát a televízióban
közben...
csak látom. A hírekben csak
nem volt egy időszak
volt,
néhány évvel ezelőtt, amikor egymás után...
Aluljáróba.
Tessék?
Hát a híradóban csak benne, hogy a kábítószer túladagolás miatt meghalt az aluljáróban.
Abszolút, de most megint csend van ezzel a témával kapcsolatosan, ugye? Tehát néhány évvel ezelőtt a McDonald'sban is jó néhány helyen lehetett erről hallani. Most, mintha egy picit terült volna ez a téma. Hogy ennek az az oka, hogy nem érdeklődik ez iránt a sajtó, vagy az az oka annak, hogy kevesebb lenne, nem vagyok idealista ilyen szempontból, tehát nem hiszem, de most az biztos, hogy sokkal kevesebbet hallani erről. Most mit hallunk? Megölte, felgyújtotta, leégett a ház, hitel problémák. Milyen gyökerezik ez nagyon? De szerintem most nem annyira aktuális, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt volt. Illetve aktuális lenne, csak nem kap elég hangsúlyt.
Hát maga mondja, hogy tudja, hogy a Zahel Gábornál minden péntek este csúcsforgalom van.
De ennek van
gyerekeket százával.
Igen, sajnos a sajtó úgy gondolja, hogy nincs hírértéke. Megjelenik ez bárhol? Én nem látom. Nyilván személyiségi okok és egyebek. De biztos, hogy a doktor úr erről azért bőven tudna beszélni. Hogy minden péntek és szombat hogy telik el, hogy dugik van az ambulancia, vagy a kórtermek. De a sajtóban nem kap elég
hangsúlyt. A maga gyereke azért nem fog kábítószert vásárolni, mert odafigyelt rá, azért nem fog kábítószert vásárolni, mert tudja a következményeit, és elfogadja, hogy a felnőtt az igazat mond, nem csak eltúloz, meg fantáziál, meg nem tudom micsoda. Azért nem fog kábítószerhez nyúlni, mert genetikailag nincsen benne, vagy miért nem?
Hát én bízom benne, hogy a jó minta miatt...
Hoppá, vagy bízik inkább... benne, de nem tudja.
Nem, szerintem ebben senki nem lehet biztos. Tehát most a mai világban nem lehet ebben senki biztos. Azt gondolom, hogy ha jó a gyerekkel a kapcsolat, akkor meg fogja velem beszélni, felveti ezeket a kérdéseket. Én például nem tartom helyesnek azt sem, amikor azt mondja a szülő, hogy szívjunk el együtt egy jointot, és akkor nem majd együtt próbáltuk ki az én felügyeletem alatt. Én nem feltétlenül gondolnám, hogy ez egy helyes, de lehet, hogy emiatt megköveznek. Tehát én úgy vélem, hogy kell egy jó példa, kell egy jó minta, kellenek célok a gyerek érdekében, és nem azt mondom, hogy annyira le kell terhelni reggeltől estig egyik edzésről a másikra, meg a zeneórára menjen, de és lássa azt, hogy milyen következményei lehetnek.
Hát ahhoz viszont nekünk kéne segíteni a médiának.
Abszolút. Hát olyan, annyira úgy gondolja sokszor a média, hogy negyedik hatalmi ág, hát akkor jó lenne, hogy ebben is szerepet
játszanak. Én azon gondolkoztam, milyen érdekes, és milyen jó, amit maga mond. Ki kéne menni Amsterdamba. Én nem láttam ilyen filmet a magyar tévébe. Hogy
döbbenet.
Hogy Amsterdamba jártunk, vagy a utkor le voltam döbbenet.
Hát az igazság, hogy most már elmennek a Balatonra a gyerekek egy kétnapos kirándulásra 60 ezer forintért az iskolából, és egy fapados járattal el lehet menni Amsterdamba 18 ezer forintért, vagy 20 ezer forintért, majdhogy nem ott vannak. Természetesen erre azt fogja, biztos felkapja a fejét jó nényem, és azt mondja, hogy úristen, hát a fertőbe vinni a gyerekeket. És lehet, hogy azért gondolom én ezt így, hogy ez üdvözítő megoldás lenne, mert a saját gyerekeimen, illetve az ők környezetükben lévő barátokon azt látom, hogy őket megdöbbenteni ez a helyzet. Lehet, hogy más nem megdöbbentene, hanem azt mondja, hú, ez de jó buli. Van veszélye is. Tehát nem csak pozitív hatása lehet, hanem negatív hatása is.
Hát nem váltottunk meg a világot ebben a
műsorban. Az biztos, hogy nem.
De talán gondolatébresztő volt. Mindenki számára. A Szemben az Árral című kábítószer ellenes műsor sorozat egyik darabját hallották. Adása munkatársa Ányos Gábor volt, a vendég Szabó Noémi, a műsorvezető pedig Marosi Antal. A műsort a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet támogatta.
Pirádió. Ahol otthon.